Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a soron következő ige szakaszban, Máté evangéliumának 22. részében, a 15-től 22-ig terjedő versekben olvassuk.
Ekkor a farizeusok elmentek, és tanácsot tartottak, hogyan fogják meg őt beszédében. Majd elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, az Isten útját igaz módon tanítod, és senkire sem vagy tekintettel, mert nem az emberek személyére nézel. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz, szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismerve álnokságukat így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok pedig odavittek neki egy dénárt. Ekkor azt kérdezte tőlük: Ki ez a kép és a felirat? Azt felelték: A császáré. Akkor azt mondta nekik: Adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császáré, Istennek pedig azt, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, majd ott hagyták és elmentek. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük, hogy ezen a mai vasárnapon is itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük neked, hogy ünnepet készítettél számunkra. Köszönjük, hogy telítve van a Te asztalod. Köszönjük, hogy hívogatsz bennünket. És köszönjük azt a csodálatos kegyelmet, amellyel körülveszed az életünket. Mégis beledöbbenünk a Te igédbe, hogy Te mennyire ismersz bennünket, hogy látsz igazán bennünket, nem csak úgy, ahogyan a mellettünk ülő, hanem úgy igazán pontosan látod, hogy milyen gondolataink vannak, pontosan látod, hogy milyen kísértések vannak a mi szívünkben, szánkon, hogy még Téged is meg akarunk kísérteni. Te látod, Uram, hogy jöttünk ma ide, könyörüljél rajtunk, hogy ne így menjünk el, ahogyan ide jöttünk, hogy le tudjuk tenni ezeket a terheket Te eléd, hogy újra meg tudjunk tisztulni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy Te azért hívsz ide bennünket, mert mondani valód van a számunkra. Kérünk, ne engedd, hogy ne halljuk meg, hogy bezárjuk a fülünket, a szívünket. És könyörgünk azokért, akik nem tudtak idejönni, mert betegek, hogy Te légy velük ott is a beteg ágyon. Kérünk, hallgass meg. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 51. részéből, a 19. versből hirdetem nektek. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 225. dicséretünk 4. versét énekeljük. Felséges Isten, Te néked könyörgünk. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét nektek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliumának 22. részében, a 21. vers második felében a következőképpen: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Amen. Kedves testvérek, ez a nagy hét eseményei közé tartozik. Ebben az időben Jézus ellen már hivatalos eljárás van folyamatban, és ennek részeként próbálják meg a farizeusok Jézust törbecsalni. Már korábban, sőt nem csak hetekkel, hónapokkal, hanem már évekkel korábban kiküldtek ellene vizsgáló bizottságot. Ennek a vizsgáló bizottságnak eleinte csak a megfigyelés, a néma meghallgatás volt a feladata, majd eljött az ideje a kikérdezésnek, a csapdába ejtő igazi vagy álkérdések feltevésének is. Most már keményen benne vagyunk a vizsgálat ezen szakaszában, amikor újra és újra megkísértik Jézust, újra és újra föltesznek neki kérdéseket, és nem tisztességes kérdéseket, hanem olyan kérdéseket, amelyekkel törbe akarják csalni, hogy elfoghassák nyilvánosan, és végre megtörténjen az, amire szívük mélyén már régóta vágyakoznak, tudnélik, hogy Jézust kivégezhessék. Most itt a nagy héten az első ilyen párbeszéd, még a 21. részben, tehát az előző részben olvasható, itt egy kérdést tettek fel Jézus hatalmáról, amelyre Jézus egy másik kérdéssel válaszolt, és ezáltal elhallgattatta őket. Ez a mostani kérdés a második, és majd ezután következik a szadduceusok kérdése a feltámadásról, majd ismét a farizeusé a nagy parancsolatról. Tehát egymás után tesznek fel kérdéseket Jézusnak, hogy törbe csalják őt. Az adópénzről feltett kérdés tökéletes csapdának tűnt. Úgy gondolták a farizeusok, hogy ezzel most végre megfogjuk. Sikerült egy olyan kérdést föltennünk Jézusnak, hogy akár átmond, akár bétmond, mindenképpen ő húzza a rövidebbet. A farizeusok a tanítványaikat küldték, ők maguk ugyanis rejtőzködni szerettek volna a csapdaállítás miatt. Tehát azt akarták, hogy Jézus ne sejtsen semmit, de hát természetesen a farizeusok tanítványai mestereik álláspontját képviselték. A farizeusok a nemzeti gondolat hívei voltak ugyan, de erőszakmentesen a felsőbbség iránti tisztelet gondolatához az adófizetés támogatása is hozzátartozott. Hát tulajdonképpen ők bár nemzetben gondolkoztak, de mégis elfogadták a római uralmat, és éppen emiatt úgy gondolták, hogy meg kell fizetni az adót. És úgy olvasok az igében, hogy a farizeusok tanítványaikkal együtt a Heródes pártiakat is elküldték Jézushoz, akik a nemzeti királyságnak a hívei voltak ugyan, de reál politikusokként Róma barát politikát folytattak, és az adófizetést egyáltalán nem tekintették vallási kérdésnek, az a politikai élet része, természetesen ők is úgy gondolták, hogy meg kell fizetni az adót Rómának. Tehát a farizeusok elküldték tanítványaikat és a Heródes pártiakat. Az a kérdés, amelyet kieszeltek, ez viszont kikerülhetetlen csapdának tűnt, ugyanis ha Jézus azt mondja, hogy ne fizessetek adót, tehát ellenzi az adófizetést, abban a pillanatban kiszolgáltathatják a római uralomnak, mint lázítót. Elvégre a római uralom ellen lázított azáltal, hogy ne fizessétek meg az adót. Ha viszont támogatja vagy megengedi az adófizetést, akkor a tömeg előtt lehetetlenül el. A nép ugyanis szívből gyűlölte a római fennhatóságot, és a remélt és várt mesiástól éppen a rómaiak kiűzését várták el. Vagyis Jézusnak akármit válaszol, vége, vagy politikailag, vagy vallásilag, de tönkre teszik. Jézus átlátott a szitán, nem sétált bele a csapdába, sőt, ő szégyenítette meg ellenfeleit. Nolám a nép vezetői által használt pénzen ott van a császár képmása, ugye kérte, hogy mutassatok egy dénárt, mutassatok egy adópénzt. Kinek a képe és kinek a felirata van ezen az adópénzen? Hát természetesen a császáré volt. Tulajdonképpen hithű zsidók a kiábrázolás tilalma miatt ilyen pénzt nem használhattak volna. És ekkor mondta Jézus emlékezetes szavait, adjátok meg azért a császárnak azt, ami a császári, Istennek pedig azt, ami Istené. Ezt a gondolatot járjuk most körül mi is. Az első most már ezen az üzeneten belül az, hogy császárnak, ami a császáré. Ahogyan Pál írja a rómaiakhoz szóló levelében, azért fizettek adót is, mert ők, tudnilik a felsőbbség, Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek a tisztelettel annak a tiszteletet. Olvassuk a római levél 13. részében. Ha tehát használjátok azt a dénárt, amelyen a császár képe és felirata van, ha jó vele kereskedni, ha jó ezt a pénzt szaporítani, ha jó dolog vele vásárolni és vagy éppen eladni, legyen jó az adózáshoz is, hiszen tartoztok vele a felsőbbségnek. És most már túl a római birodalmon és túl Jézus korán minden eszéjá csaló, minden áfa csaló, minden jövedelmet eltitkoló tulajdonképpen Isten ellen lázad, mert az Isten által adott rendet teszi félre. Hányszor hallottam már ezt a mondatot, ezeknek én nem fizetek semmit. Az, hogy az adóval mit tesznek, az az ő felelősségük, a felsőbbségnek a felelőssége. De hogy te mit teszel a befizetésével, az a te felelősséged. És Isten előtt kell megállnunk nekünk is, és a felsőbbségnek is, hogy mit tettünk azzal, amit meg kellett tennünk. Tehát adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré. Isten egy rendbe helyezett bele bennünket. Van államhatalom. És ennek az államhatalomnak vannak elvárásai az emberekkel szemben. Amikor Pál apostol a rómaiaknak írta ezt a levelét, Rómában Néró uralkodott. És mégis ezt írta, hogy adjátok meg mindenkinek azt, amivel tartoztok. Akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, és akinek a tisztelettel annak a tiszteletet. Ez az állami berendezkedésnek a rendje. És ez alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Isten tulajdonképpen adja ezt a rendet. Az, hogy éppen ki van hatalmon, az soha nem Isten tudtán kívül történik. De itt van a folytatás, és ez tulajdonképpen valahol fontosabb, Istennek, ami az Istené. Ugyanis Istennel szemben is vannak kötelezettségeink, sőt, elsősorban vele szemben vannak kötelezettségeink őt tisztelni, szeretni, imádni, és neki engedelmeskedni. A dénáron a császár képe van, rajtunk pedig Isten képe kellene, hogy legyen, hiszen Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Tehát míg a császárnak a császár képmását hordozó adópénzzel tartozunk, addig Istennek az ő képmását hordozó teremtménnyel, azaz önmagunkkal tartozunk. Jézus drága véren vásárolt meg, drága áron vásárolt meg minket a saját vérén, a saját életének az odaáldozása által. Így mi mindenestől neki tartozunk, az ő tulajdonai vagyunk, azaz kellene lennünk. És ezért a mai igében közvetett és zárójeles módon még a megtérés követelménye is benne rejlik. Az, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, ebben benne rejlik az, hogy önmagunkat kell Istennek átadnunk. Újjá kell születnünk, meg kell térnünk, hogy Istenei legyünk a megváltás jogán. ha valaki nem születik újonnan, nem tér meg, az nem adja meg az Istennek azt, ami az Istené. Tulajdonképpen ezzel a két kijelentéssel itt be is fejezhetnénk, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császári, és adjátok meg Istennek azt, ami az Istené. De azért ezeket a követelményeket még másképpen is megfogalmazhatjuk. Az egyik az, hogy ne a császárnak, ami az Istené. Ez nincs ugyan leírva, így ezt Jézus nem mondta ebben a beszédében, de az előbbiekből tökéletesen következik. A felsőbbség felé tisztelettel tartozunk, de nem imádattal. A felsőbbség felé félelemmel tartozunk, de nem félretéve az Isten félelmet. A rendszerváltás előtti 40 évben de sokan feláldozták a hit gyakorlatát az anyagi előnyök oldalán, oltárán. Hány hívő ember is volt, aki kiváltotta a párttag könyvét, hogy magasabb pozícióba kerülhessen. Vagy elfelejtette gyermekét hitben nevelni, mondván, hogy az ő érdekében teszi. Hogy ne érje hátrány, hogy felvegyék az egyetemre. Hány olyan embert ismertem, aki abban a 40 évben nem mert Isten tiszteletre járni. Nem mert templomban esküdni, és nem merte a gyermekét megkeresztelni, vagy nem beszélve arról, hogy konfirmálni. Mert úgy gondolta, hogy fontosabb, hogy a családunk előre haladjon anyagilag, mint hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Hányan áldozták fel hitüket már a rendszerváltás után, a Mammon oltárán, mert az anyagiak hajszolása nem hagyott időt a gyülekezetbe járásra. Hányszor vannak mind a mai napig is olyanok, akiknek a helye ott lenne a padokban, de nincsenek itt, mert éppen valamilyen munkát végeznek, hogy többet lehessen a tejbe aprítani. Pedig az, amit Jézus mondott, abban benne van az is, hogy ne a császárnak, ami az Istené. De fordítva is igaz, és lehet, hogy ez egy kicsit meglepő, hogy ne Istennek, ami a császáré. Ne Istennek, ami a császáré. Tanúja voltam egyszer annak, hogy nem itt, egy másik gyülekezetben, hogy az elcsalt adót valaki adományként szerette volna befizetni az egyház pénztárába, mondván, hogy nálunk jobb helyen van, mint hogyha befizeti az államkasszába. De ez sem álthatja meg Isten, mert ez is az ő rendjének a keresztül hágása. Nem lehet összekeverni a szezont a fazonnal. Ami Istené, az az Istené. És azt neki adjuk meg, és ne adjuk oda a császárnak. De ami a császáré, az a császáré. Azt a császárnak adjuk meg, és ne akarjuk Istennek odaadni. Mert azt a császárnak kell megadnunk. Nem lehet összekeverni a kettőt. Ami Istené, az Istené, ami a császáré, az a császáré, és ezt a kettőt együtt megélve lehetünk mi teljesen Istené. Mert ez az Istennek való engedelmeskedésnek az útja. Ami a legfontosabb, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené, magyarul ne tartsuk meg magunkat önmagunknak, adjuk át a mi életünket megváltó Jézusunk kezébe, hiszen ő vásárolt meg bennünket drága áron, és utána pedig engedelmes életet éljünk, betartva azt, amit Jézus mondott. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amen. Ráfelelő énekként a 209. megkezdett dicséretünk 5. versét énekeljük, hiszen ebben van éppen szó az Isten képéről, azaz önmagunkról. Fertőbe estünk, Uram, védj ki onnan. Úr Jézus, hadd magasszaljunk téged, mert te nem tartottad meg magadat önmagadnak, hanem amikor a Szent Háromság Isten örök tanács végzésében magadra vállaltad a megváltás csodálatos munkáját, és elérkezett az idő, akkor a farizeusok, főpapok és írástudók kezébe adtad magadat. Megadtad a császárnak, ami a császáré ilyen értelemben is. A kezünkbe adtad magadat, hogy keresztre feszítsünk, és így végezd el a megváltás munkáját. Add, Urunk, hogy mi ebből a csodálatos váltságból éljünk, hogy így értsük meg, hogy mit is jelentenek ezek az igék, amelyeket mondtál, és amelyek olyan nagy megdöbbenést keltettek mindazokban, akik téged hallgattak. Urunk, adj bölcsességet, add meg, hogy mi is megadhassuk önmagunkat mennyei atyádnak, mert tartozunk magunkkal neki. És ugyanakkor ne tévedjünk el abban a kérdésben sem, hogy mikor és hogyan és mint kell a császárnak megadni azt, ami a császáré. Adj bölcsességet ebben az életben, hogy így járhassunk a te akaratod szerint. Urunk, a mai kalauz szerinti igeszakasz is éppen erről beszél, hogy a szolgák az uraknak hogyan tegyenek eleget, mert ezáltal tulajdonképpen neked szolgálnak. És mi is, amikor a császárnak megadjuk azt, ami a császári, akkor tulajdonképpen neked adjuk meg. Értesd meg ezt velünk. Kérünk, Urunk, gyülekezetünk betegeiért és a gyászolókért. Kérünk, hogy minden nyomorúságban, minden bajban, betegségben, gyászban hadd tudjunk rád tekinteni, és hadd tudjuk felismerni a te bölcsességedet. Hadd tudjuk akkor is megadni neked azt, ami a tiéd, a szeretetet, a bizalmat, a hitet. Így erősíts meg, Urunk, mindazokat, akik kísértések között vannak. Kérünk hazánkért, kérünk most különösképpen is a felsőbbségért, országunk vezetőiért, adj bölcsességet nekik, és kérünk ezért az egész világért. Ezért a világért, amely pont azt nem akarja megadni, ami neked jár, pedig te mindent odaadtál ezért a világért. Fiad életét. És kérünk, Urunk, hogy magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Most pedig, kedves testvérek, foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassunk meg énekszolgálatokat.
Kedves testvérek, bár úgy van kiírva, hogy énekkari szolgálat lesz, de megkíméltük az énekkart a mai szolgálattól. Egy szomorú apropója van. Füle Lajos neve talán többek előtt ismerősen cseng. Talán otthon van a falon egy naptár, amin az ő verseit olvashatjuk egy képpel. Együtt nézhetjük ezeket. Lehet, hogy már énekeltünk egy-egy saját maga által megzenésített versét. A Tégy Uram engem áldássá, a Siessetek hamar lejár, vagy a Véred lelke mára Úr Jézus címűt. Miért beszélek most róla? Azért, mert két hete vasárnap szólította előtt az Úr, április 19-én. Szeretnék megemlékezni most Füle Lajosról a gyülekezet közösségében, hiszen drága örökséget hagyott a református népre és minden protestáns egyházra. Gyülekezetünkben jár olyan ember, aki nagyon közelről ismerte őt, egy lakásban laktak. Számomra is nagyon fontosak a versei, főleg a négy sorosai, amik tömören, találóan, frappánsan megfogalmaznak egy-egy mély igei gondolatot, és Istenről, Isten szeretetéről, bűnös mi voltunkról, a hitről szólnak. Több versét én is megzenésítettem. Utána olvasva az életének, kiderült, hogy nem főállású költő volt, hanem komoly, íbl díjjal is elismert képviselője volt az építész mérnök szakmának. Várostervező mérnök volt, Budapesten és Szegeden is működött, és emellett írta a verseit. 90 évet élt. Ma két darab általam megzenésített Füle Lajos versből született éneket hoztam a testvérek elé. Az első teljesen friss, Füle Lajos halála után két nappal írtam le. Ez a vers arról szól, hogy a hívő ember az Urának szeretne énekelni. Rólam is elmondható az, hogy születésemtől kezdve szeretek énekelni. De kinek? Megtérésem után fontos lett az, hogy miről szól az énekem. Hálás vagyok azért, hogy maga az Úristen vezetette el egy olyan énekkarba, ahol már neki zengedezhettem a Solideo Gloria kamarakórusban, ami gyülekezetünk vendégszeretetét is élvezhette néhány éve. Igen ám, de addig is énekeltem én egy világi kórusban, és ott nagyon nagy gombóccal a torkomban kellett fölállnom, és el kellett mondanom, hogy ez most már nem megy tovább, mert nekem most már másnak kell énekelni. És nagyon féltem a reakcióktól, de az Úr erőt adott, hogy mindezt megtegyem, és azóta, mióta ezt megtettem, azóta már tudok neki énekelni, és hintetem szét a tőle kapott kincseket. És most a feleségemet segítségül hívva, hadd zengjem el most ezt az új éneket, a címe az, hogy szeretnék énekelni néked.
Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely a szívemből fakad. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkemhez érkezed. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni a szót, a szódat, amely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad halálig engedelmesen. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem.
És a legfrissebb énekem után hadd következzen a legöregebb énekem, az első. Ez két összeszerkesztett Füle Lajos versből áll, a Szent Ámulással és a Geometria címűből. Az úrvacsorára készít már ez is. Megdöbbentően ellentétes képeket hoz elő, hogy bemutassa ámulatba ejtő urunkat, tökéletesre csiszolt míves tömörséggel. A második pedig csodálatosan fogalmazza meg, hogy egymáshoz is úgy juthatunk közelebb, hogyha előbb középre engedjük az Úr Jézus Krisztust. És így teljesedhet be a mondás, egy régi mondás, nem tudom, hogy ki mondta, mindig névtelenül bolyong az interneten, tehát nem társul hozzá a szerző. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem azok szeretik igazán egymást, akik egymásra tekintenek, hanem akik egy irányba néznek. Most hallgassuk meg az Én Uram című éneket.
Aki a semmiből világot teremt, és a bűneimet semmivé teszi, az Én Uram a csodálatos Isten, szent ámulással hódolok neki. Hogyha a középen Jézus Krisztus áll, és körülötte állunk mi magunk, hozzá közel egész közel állva, egymáshoz is közelebb jutunk.
Most pedig következzen a gyermekek anyáknapi köszöntése.
Szeretettel köszönjük az édesanyákat és a nagymamákat.
Szeretettel köszönjük az édesanyákat és a nagymamákat. Fogadják szeretettel a verseket, énekeket.
Anyukám talált ki az én nagy kincsem ugyanki. Ki más is lehetne, nem te, ültessál gyorsan a ölembe.
Az az édesanyja a legtöbbet tette, aki gyermekeit Jézushoz vezette. Az a legszentebb ösvényt nékik megmutatta. Az az édesanyja a legtöbbet adta. Én se kívánok mást, csak hogy megérhessem gyermekeim lelkét tudni szent kezedben. Ösvényeden járva házadban szolgálni, félük együtt téged örökre imádni.
Köszönjük szépen az énekeket, mind a felnőttek, mind a gyermekek részéről.